hogy a ChatGPT segít abban, hogy a holt céges tudásokat, információkat összekössük, ez tulajdonképpen az internetnek az újrafeltalálása.
Azt, amit eddig ennek az embernek oda kellett menni, le kellett ülnie, valamilyen képzési folyamat során el kellett sajátítania, most alapvetően oda lehet neki adni egy ilyen digitális eszközt, ami segíteni tudja abban, hogy ő kicsit hasonló módon el tudjon végezni munkákat, mint a tapasztaltabbak.
Amit a mesterséges intelligencia okozott, valójában egy újabb forradalom, civilizációs hullám, ami teljesen megváltoztatja azt, hogy mi hogyan működik.
A mesterséges intelligencia, legalábbis az alkalmazott formája, az első lépés afelé az exponenciális átalakulás felé, ami átalakítja a munkaerőpiacot is. Ha visszaugrunk pár évtizedet, akkor jól láthatjuk, hogy az automatizálás és a robotizáció a nagyrészt ismétlődő és előre megjósolható tevékenységekből álló szakmák kihívója lett. A mesterséges intelligencia pedig immáron a szellemi dolgozók mindennapjait is elkezdte átszabni. Kérdés csak az, hogy mindez a munkanélküliség megtöbbszöröződését és az ezzel járó negatív hatásokat fogja felerősíteni, vagy éppen előnyt fog jelenteni a munkavállalók és a munkáltatók számára. Ami biztos, hogy felgyorsultunk, és mindegyikünk élete elkezdett átalakulni, így vagy úgy. De hogy mit jelent ez? Jelen adásunkban ennek fogunk utána járni, benézzünk a hype függöny mögé, és megnézzük, hogyan alakítja a munkaerőpiacot a ChatGPT, és úgy általánosságban a digitalizáció és a mesterséges intelligencia világa. Itt lesz velünk Pintér Róbert, Robesz, a Corvinus adjunktusa, szociológus, adatelemzési szakértő, és Horváth János, Janó, a Profession mesterséges intelligencia szakértője. Én pedig Frey Kristóf vagyok, és ez itt a Profession Backstage Podcast. Azonnal kezdünk, tartsatok velünk a színfalak mögé. Rengeteg kutatás zajlik a professionben, az a mesterséges intelligenciával kapcsolatban is volt egy kutatásunk, amiben megvizsgáltuk, hogy a különböző pozíciókat hogyan akarják átalakítani a cégek, van-e hatással a cégeknek az életére, illetve a belső folyamataiknak az alakításában. Erről fogok majd néhány szót beszélni, és ki is fogjuk itt hárman tárgyalni. És Robert pedig a kutatásában főképp a digitális átalakulás, a cégeknek a digitális affinitását, a digitális átalakulását vizsgálja. Ha jól tudom, akkor leginkább azért interjús formában, de több nagyobb statisztikai kutatást is végezte.
Igen, többfajta módon kapcsolódok a mesterséges intelligenciához, meg ehhez a témához. Azt hiszem 17-ben vagy 18-ban kezdtünk el, vagy legalábbis engem akkor gázolt el az a mesterséges intelligencia vonat, hogy hogyan hat majd a munkaerőpiacra, és akkor volt is egy, azt hiszem, most már emlékszem pontosan, talán a centrában, volt egy színházi előadás, egyszeri előadás lett végül, 2028, mi lesz 2028-ban, akkor 10 év volt, 2028-ig hátra nem őt, mint most, és akkor gyakorlatilag előtte volt egy pár kerekasztal beszélgetés, ami mesterséges intelligenciáról szólt. Tehát elég régóta érdekli ez az embereket, engem is, sokat olvasok utána, tehát ez az egyik. A másik, hogy van 2020 óta egy Digiméter nevű kutatássorozat, amit szerintem erre utaltál, ez kis és középvállalkozásoknak a digitalizációját méri. Hát most nagyon hiszem, hogy a hetedik kutatást csináltuk meg most tavasszal, ez volt az első mély interjús, ez kifejezetten arról szólt, hogy mi az, ami a digitalizációt, digitális transformációt segíti ezeknél a cégeknél, és mi az, ami gátolja, és ebben is értelmezhető a mesterséges intelligencia. Illetve ezen kívül van a Corvinus Egyetemen Vicsek Lillának a vezetésével egy kutatássorozat. Ez most már megy 18-19 óta, ami a mesterséges intelligenciával és a társadalmi vonatkozásaival foglalkozik, és ebbe csatlakoztam be én 2022 végén, és egy újságírókat és marketing szövegírókat kérdeztünk, még interjús technikával 15-15 interjút csináltunk most tavasszal, és ebből is vannak izgalmas eredmények.
Én ugye a professionben az innovációs laborba kerültem be 3 éve, ott kutatjuk igazából a professionnek a kor jelenlegi funkciójától egyelőre teljesen függetlenül azt, hogy mi várható, mi a jövő, milyen jellegű olyan új megoldások jelenhetnek meg itt a munkaerőpiacon, amit akár a profession számára, akár máshogyan be tudunk vonni, ki tudunk aknázni, és akkor ott olyan technológiákat figyelgettünk, mint a blockchain, a metaverse, az AI, ezeket a tematikákat figyeljük. Jelenleg nekem ott van egy ilyen augmented reality projektem, ott figyelek egy ilyen lehetőséget.
Kiterjesztett valóság.
Így van, kiterjesztett valóság. És emellé kaptam egy másik kalapot a professiontől ebbe az évbe, hogy segítsek a professionnek a core bizniszében, az operációban, ott ezeket a különböző mesterséges intelligencia lehetőségeket kiaknázni, és beszélgessek a kollégákkal, illetve gondolkozunk együtt abban, hogy milyen megoldásokat lehet ott bevonni.
Amikor a Profession Core működésére gondolsz, vagy említed, akkor ugye a hirdetésfeladást, álláshirdetésekre való jelentkezést egy állásportálnak a működésére.
Így van.
Gondolsz. És mit látsz egyelőre? Hol látod a legnagyobb potenciált?
Hogy nem mondjak el túl sok mindent, viszont amit egyelőre látok, és ami másnál is biztos, hogy működni fog, az a tudásnak a kihasználása. Tehát az, amit most jelenleg az emberek különböző ilyen fájlszervereken, Wikipédiákon, itt-ott lerakott dokumentumokba, esetleg ilyen e-learning rendszerekbe tárolnak, ezek adott esetben ilyen halott tudások, nem kihasznált tudások, és ezzel a ChatGPT és más nyelvi modellekkel azt gondolom, hogy ezek aktivizálható tudássá válnak, mivel rá lehet ültetni ezt az interaktív, belekérdezek, bevonom a különböző munkafolyamatokba ezeket az adatbázisokat, és lehet vele kiegészíteni azoknak az embereknek a tudását, akik most ott dolgoznak. Ez egy olyan tematika, amit egyrészt most már megjelentek olyan eszközök, amikkel ezt könnyű megcsinálni, vagy hát egyre inkább nyilvánossábbá válnak, elérhetőbbé válnak, és ezeket szerintem érdemes megnézni, megvizsgálni.
Egy podcast beszélgetésben hallgatom egy nagyon jó kifejezést, amiben azt mondták, hogy túl vagyunk ezzel a fajta mesterséges intelligenciával, mint a ChatGPT, túl vagyunk végre az információkorán, amikor megteremtettük az adatpontokat, mindenhol gyűjtjük az információt, ahol tudjuk, de a feldolgozás ennek az információnak specializációt igényel, tehát nehéz kinyerni belőle az adatokat, vagy absztrakt módon gondolkodni. És a ChatGPT-vel eljött végre az információkornak a vége, és kezdődik a tudáskora. Ahogy te is említetted, elmélyítheti ezt a tudást akkor. Jól gondolkodok? Jó az analógiám?
Igen, tehát egyrészt el is mélyítheti, másrészt meg ki is egészítheti azt az embert. Tehát azt, amit eddig ennek az embernek oda kellett menni, le kellett ülnie, valamilyen képzési folyamat során el kellett sajátítania, most alapvetően oda lehet neki adni egy ilyen digitális eszközt, ami segíteni tudja mondjuk egy kezdő embert is abban, hogy ő kicsit hasonló módon el tudjon végezni munkákat, mint a tapasztaltabbak.
Igen, ezt én is megfigyeltem már több helyen, én is kísérletezgettem vele, hogy hogyan lehet például az én pozíciómat, mint én projektmenedzser vagyok a professionnél, jól meghirdetni. Mit kell tudni egy projektmenedzsernek, hogyan lehet felmérni a minőségét, tudását, hogyan kéne interjúztatni, mik a megközelítőleg jó válaszok mondjuk egy adott kérdésre, hogy hogyan tervez projektet hasonló, és nagyon érdekes, nagyon izgalmas, ahogy összeszedte nekem az információkat, és mivel a projektmenedzsment mint olyan, az azért vannak elég kötött szabályai, ezért az esetek nagy részében, majdnem 90%-ában ugyanazokat a támpontokat adta. És ez azt jelenti, hogy egy kicsit könnyíti a gondolkodást, kicsit könnyíti az emlékezést, mert az ember azért sokszor hibázik ki, hogy ezt, azt. És akkor Robi, hozzád fordulok egy kicsit, mesélj kérlek arról a kutatásról, amit végeztek.
Igen, de előbb hagyj fűzzek hozzá egy pár
nyugodtan, pontot, igen, ahhoz, milyen mert, gondolataid vannak?
Mert barom izgalmas,
kíváncsi is vagyok.
Barom izgalmas volt, amit mondtál, hogy halott tudás, mindaz, ami fenn van Wikipédiák, Wikiken inkább, mert a Wikipédián ugye inkább megtalálható, de mondjuk céges wiki, belső információk, stb. Nem tudom, tudjátok, hogy az internetnek a története, egész pontosan a World Wide Webnek a története az hogyan nézett ki. Tim Berners-Lee 1990-91. Megvan ez a sztori?
Hát, ha röviden megvan, akkor...
Röviden elmondom. A CERN-ben dolgozott Tim Berners-Lee, most már Sir Tim, tehát hogy lovaggá ütötték ezért a dologért, és az volt a munkája, hogy ott ilyen információ áramláson segítsen. És ugye a CERN, ez egy részecske kutató intézet, mind a mai napig létezik Svájcban, ugye ez az internetnek, vagy hát World Wide Webnek egész pontosan, tehát a világhálónak az őse, mert internet ugye jóval régebb óta van. És azt vett észre, hogy ott jönnek, mennek az emberek, projektek vannak, ilyen 3-5 éves projektek, és ugye ezért elmennek az emberek, és elveszik az a tudás, hogy mi az, ami már megvan. És hogy emberek ugyanazt a langyos vizet feltalálják újra és újra, és azt mondta, hogy kéne egy olyan rendszert csinálni, ahol ezek a dolgok össze vannak, hogy mi az, ami már megvan, ezeket összekötjük egymással, és ezt ő World Wide Webnek nevezte el, HTML, tehát van egy ilyen egyoldalas leírás, annyit írt át főnöke, hogy kevés, tehát ilyen kicsit ilyen széljegyzetben ráírta, hogy nem teljesen érthető, de izgalmas ötletnek tűnik. Tehát, hogy amit mondtál, hogy a ChatGPT segít abban, hogy a hot céges tudásokat, információkat összekössük, ez tulajdonképpen az internetnek az újrafeltalálása, nekem ez jutott erről eszembe.
Igen.
Tehát ugyanott vagyunk, ahol voltunk. Amit meg te mondtál, az információ, meg tudás korszak egyebek. Én információs társadalom és trendkutató központban kezdtem el dolgozni 98-ban ITTK, és akkoriban rendszeresen ez a vita ment, hogy most az információs társadalomba érünk, vagy tudástársadalomba, és van a kettő között különbség, és valójában ezek nincs információ, szerintem nincs információ felhalmozás, információ, tudás generálás, vagy tudás nélkül, vagy tudás műveletek nélkül. Tehát valójában ez egy látszólagos megkülönböztetés, hogy akkor most információs korszak, vagy tudáskorszak. Ugyanazt a korszakot üzzük, viszont, és akkor kicsit hogy menjek mélyebben bele, ugye az információs társadalom az 50-es évektől kezdődött az Egyesült Államokban, Magyarországon leginkább szerintem ilyen 90-es évektől kezdődően, most már egyértelmű, hogy szerintem információs társadalomban élünk. És ha megnézzük, akkor volt agrárforradalom, ipari forradalom, információs forradalom, ezt a három nagy hullámot szokták elkülöníteni egymástól, és amit a mesterséges intelligencia okozott, valójában egy újabb forradalom, civilizációs hullám, ami teljesen megváltoztatja azt, hogy mi hogyan működik. És ebből a szempontból a munka is érdekes, ezt szoktam az előadásomban előhozni, hogy minden egyes hullám vagy forradalom, tehát az agrárforradalom, az megváltoztatta a település szerkezetet, a család szerkezetet, a termelési szerkezetet, egyebek. Tehát, hogy egyszerűen letelepedtek az emberek, ugyanez volt az ipari forradalom idején, ott szétvált a munkahely és a lakóhely, ugye a két tipikus munkahely, az a gyár, illetve az iroda, ez megjelent, és akkor most ez újra elkezd összekeveredni egymással, és emiatt a munkavégzésnek a jellege is megváltozott, és ami izgalmas, hogy mindig a korábbi korszak fő tevékenysége a következő időszakban az hobbi tevékenységé alakult át. Nem tudom, pecázás, gyűjtögetés, túrázás. És ha megnézitek, akkor akár az ipari korszakra is igaz, ugye ez a DIY, tehát a csináld magad barkácsolás, stb. És az a kérdés, hogy mi lesz, mi a mostani fő tevékenységünk, ami kvázi hobbi tevékenység alakul át, és akkor ilyenkor egy nagy kérdője megjelen, hogy maga a munka, tehát hogy most dolgozunk, és akkor lehet, hogy majd a gépek dolgoznak helyettünk, akkor ez egy ilyen hobbi tevékenység lesz, hogy akinek lesz kedve, az dolgozgat.
Teljesen megváltozik a motivációnk ezáltal, hiszen nem a túlélésért küzdünk majd. Jó, messzire megyünk egyébként. Ha elmegyünk egy kicsit futurisztikusabb gondolkodásba, vagy messze menő gondolkodásba, csak egy pillanatra megengedjük magunknak egy a margó szélén, akkor ez azt jelentheti, igen, hogy teljesen megváltozik a motivációnk a közös munkára, a rekreációs tevékenységekre, mert tényleg akkor dolgozunk, amikor nem az, hogy akarunk, hanem valamilyen motivációnk van, és nem azért csak, hogy túléljünk egyik napról a másikra. De segíts nekünk a Digiméter.
Jó, térjünk vissza a földre, tehát a Digiméter, csillagháborús terveket nagyon gyorsan tudok felvázolni. A Digiméter ugye, az tulajdonképpen 2020-ban elindult kutatássorozat, ami arról szól, hogy hogyan lehet a cégeknek digitalizálódni. És ebben szerintem két legalább fontos pont van, ami a mesterséges intelligenciával kapcsolatos, és egyébként nagyon érdekes és HR-es vonatkozása is van szerintem, és emiatt nagyon izgalmas. Az első, még 2020-21-ben, tehát igen, 6 területet mérünk minden évben ősszel, ez egy ilyen 700, kb. 700 céget kérdezünk meg, ilyenek vannak benne, hogy digitális mindennapok, marketing, vállalatvezetés, informatikai biztonság, pénzügy. Tehát ilyen területeket képzeljetek el. És a vállalatvezetésben van kifejezetten az adatvezéreltségről, adatgyűjtésről szó, és ott azt találtuk, hogy megkérdeztük ugye egy ilyen reprezentatív mintán, tehát KKV reprezentatív mintán, tehát nagyon nagy cégek nincsenek benne, hogy azt gyűjtenek-e adatokat arra vonatkozóan, hogy hogyan működnek, azért, hogy aztán azt felhasználják arra, hogy jobban működjenek. És ugye ez valahol itt a big data, adatgyűjtés, felhő, mesterséges intelligencia, ugye a DESI, a Digital European Society Index, amit az Európai Unió mér, és abban is benne van Magyarország, ugye ezt a három dolgot tekinti a fejlett, vagy a legfejlettebb technológiáknak, tehát ennek a használat tára mondja azt, hogy ez már egy eljövendő IT, vagy egy nagyon modern IT használat, és azt láttuk, hogy a magyar cégek, tehát a KKV cégekről van szó, körülbelül egy negyede nem gyűjt adatot a saját működéséről. Persze gyűjt, mert nyilván riportolni kell a NAV felé, riportolni kell a KSH felé, a könyvelőnek egyébként. Tehát valójában gyűjt, de nem gondol rá, hogy ezt azért csinálja, hogy ő jobban működjön. A maradék háromnegyednek egy jelentős része az excelezik. Tehát, hogy összegyűjtöm az adatokat, feldolgozza valaki manuálisan, belapátolja az Excelbe, átlapátolja valahova, és akkor abból lesz egy riport, és azt valaki majd látja, és akkor ilyen két héttel, egy hónappal, negyed évvel, egy évvel később hozunk döntést. Tehát, hogy valós időben nem tudunk igazándiból működni. Egy jelentős része papíron csinálja, egy harmada. Tehát ugye a háromnegyednek az egyharmada. Ez azt jelenti, hogy még nem értek el az 50-es évekbe, a számítógépes korszakban még nem érkeztek meg, hanem papíron csinálják. Most el tudjátok képzelni, hogy ha valaki papíron csinálja ezeket a dolgokat, akkor mennyire lehet ez hatékony, nagyjából sem mennyire. És akkor van egy picike rész, ez ennek a háromnegyednek az egyharmada, aki azokat a szoftver modulokat használja, amik a rendelkezésre állnak a cégben. Tehát ha bevezettek egy CRM-et, vagy egy vállalatirányítási rendszert, akkor gyakorlatilag ebben a szoftverben, ha van egy adatvizualizációs modul, akkor annak használja az eszközét. Tehát nem fog magának építeni dashboardot, ilyen dashboardot, vagy olyan rendszert, ahol saját maga látja, hogy mi történik, az kb. A cégek 1-2%-a csinál. Tehát ahol kitalál saját magadnak úgymond KPI-okat, tehát olyan fajta indikátorot, amivel a saját működésedet tudod nézni. És ehhez képest mi történik, megnyalja a cégvezető az ujját, fölrak, és akkor intuitív. Ez is adatvezéreltség. Benne van az a sok-sok év tapasztalat, és nem tudjuk kicsit ilyen black box, mint a ChatGPT, tehát bedobjuk az infokat a cégvezető fejébe, és másik oldalon kijön a döntés. Nem tudjuk, hogy hogy történt, de az elmúlt 20-30 évnek a tapasztalata alapján ő megmondja, hogy merre van az előre. Ugye a nagy nyelvi modellek is így működnek, hogy nem tudjuk pontosan, hogy működnek, mert feltanítják őket, és ugye a meglévő adat mintázatokat keresik meg. Ugye ez az egyik állítás, vagy a Digiméterben ez az egyik izgalmas, ami kijön, hogy nagyon messze vannak valójában a magyar cégek ahhoz, hogy a saját magukra vonatkozó adatokat gyűjtsenek, felhőbe rakják fel ezeket az adatokat, és mesterséges intelligencia és algoritmus 1-2%. Megint az Európai Unióban se több, ez egy 10%-nál, 15%-nál, tehát de le vagyunk maradva. És a másik az pedig, hogy csináltuk most ezt a tavaszi kutatást, ami azt néztem meg, hogy mennyire, mi az, ami serkent, és mi az, ami gátolja a digitalizációt a cégeknek. Ez 24 darab interjú volt javarészt cégekkel, kisebb-nagyobb cégekkel, amik jobban vagy kevésbé digitalizáltak, illetve szakértőkkel, és volt benne egy ilyen, hogy IT 1.0, IT 2.0. Az IT 1.0 az, amikor Excelezek, megy már az e-mail, egyebek. Ugye ez 90-es évek második fele óta megvan, most már mindenhova elírt, tényleg ezt használják standard, de kb. Olyan, mint hogy kinyitom, megnyitom a csapot, jön a víz, megnyom a gombot, fölkapcsolódik a villany, tehát ilyen alapinfrastruktúra, én csak dump pipe-nak, butacsőnek szoktam hívni. Tehát, hogy nem változtatja meg a működésmódot, és az jött ki egyébként a tavaszi kutatásból, hogy a felhő még csak-csak, tehát hogy felhő az kell, az ugye eljutott a cégekhez az elmúlt 3 évben, hogy az jó, hogy van, de a mesterséges intelligencia az fényévekre van tőlük. Tehát, hogy nem érkeztünk meg a cégeknek a jelentős része, vagy a túlnyomó része a digitalizációban egyáltalán nem érkezett meg ennek az 1.0-ás forradalomnak a végére se, és a 2.0-ást azt ugye nem lehet felépíteni csak úgy, hogyha megvan az alapinfrastruktúra, megvannak az adatok, és ugye ez nagyon hiányzik a KKV-knál. És egyébként a könyökükön jön ki, az is egy eredmény lehet, hogy beszélünk a digitalizációra, és már nagyon elegük van belőle, hogy hol kezdjék el mindig, meg nyomasztják ezzel őket, és hogy ez olyan, mint egy gombolyag, hogy akkor most, ha meghúzok egy szállt, itt valahol szintén megmozdul, és ezért fontosak az ilyen podcast sorozatok, mint ami nektek van, hogy akkor segítsünk nekik, hogy lehet ezt jól elkezdeni, és szerintem nem a mesterséges intelligenciával kell kezdeni, hanem alapvetően a folyamatoknál, a folyamatokat kell jól definiálni, és azokat kell elkezdeni digitalizálni, és azokat a folyamatokat érdemes digitalizálni, ahol gyors megtérülést várhatunk, akár néhány hónapon belül, főleg a KKV-knál, ahol megvan a cégvezetőnek az akarat és a szervezeti kultúra is hozzá, és ez biztos, hogy nem a mesterséges intelligencia környékén lesz még. Oda majd el kell írni egy bizonyos ponton, viszont hogyha nem kezd el most ezzel foglalkozni, akkor az a gond, hogy mondjuk azt ígéri a mesterséges intelligencia, hogy 35%-os hatékonyságjavulás lesz a folyamatokban, azt már nehéz kimozogni, ilyen kicsit szürke gazdaság, meg nem úgy fizetjük ki, még majd okosban megoldjuk, ugye, hogy a magyar KKV-knak egy része működik, ezt már nem lehet szerintem megoldani, és akkor egyszerűen be kell csukni majd a boltot egy bizonyos ponton, és nem fogják érteni, hogy mitől versenyképesebb vagy jobb a másik cég. Miért sikerül neki ez ennyire jobban? Én is itt vagyok, nem látom. Az jött ki ebből a kutatásból, amit csináltunk a Digiméterbe, hogy a digitalizáció nem a technológiáról szól, hanem az emberekről, a szervezetről, és az egész a cégvezetővel kezdődik. Tehát ez a nulladik lépés, ha a cégvezetőben van nyitottság és akarat, és nem is kell hozzá értenie, csak jó emberekkel vegye magát körül. Tehát a nyitottság megvan, ez a nulladik lépés. Ugyancsak a nulladik lépésnek a része a szervezeti kultúra. Sokszor a digitalizáció az ember, a munkaerő hiányból indul ki, hogy nem tudunk valamit megcsinálni, és a munkaerőhiány miatt akad meg, vagy szakemberhiány miatt akad meg, hogy nem tudjuk megcsinálni, mert nincs hozzá szakértőnk, aki segítene, és akkor kellene kívülről bevonni. És a következő az meg a folyamat. Tehát, hogy valójában a digitalizáció, meg szerintem a mesterséges intelligencia is ebbe tartozik, az valójában a meglévő folyamatainkat szeretnénk hatékonyabban, gyorsan, ügyesebben, olcsóbban megoldani, jobban csinálni. Nulladik lépés a cégvezető szervezeti kultúra, és akkor utána jöhet szerintem a digitalizáció és a technológia. És ha ez megvan, tehát egy ilyen 1.0-es szint megvan, akkor jöhet már az, hogy akkor tudunk mesterséges intelligencia irányba lépni. És van is szerintem nagyon fontos egy ilyen barba trükk, nem tudom, ez a mese megvan-e nektek, jó régi, 90-es évek. Szóval a trükk az az, hogy nem csak azokat tudjuk megcsinálni az informatikával, digitalizációval, főleg a mesterséges intelligenciával, amit most is csinálunk hatékonyabban, hanem új dolgokat is meg tudunk csinálni, amiket enélkül nem tudunk megcsinálni. És szerintem ez a kulcs, ez az, amit nem értenek sokszor. Tehát például megnézik most az újságírók vagy a marketing szövegírók, hogy mit tud a ChatGPT, vagy elolvasnak egy indexes vagy telexes cikket, hogy hú, de hülye volt, mert az érettségét nem tudta megoldani, és akkor hátradőlnek, hogy hát ez most ilyen. Tehát ez nem statikus, ez változik. És amit most nem tudunk megcsinálni, azt lehet, hogy 3 hónap múlva vagy 6 hónap múlva meg tudjuk, mert ChatGPT előtt, ugye az 2022. október legvége, lövésünk sem volt, hogy ezeket meg lehet. Én úgy találkoztam a ChatGPT-vel először, hogy jött egy hallgató az órámra, hogy nézd már, Robesz, ezzel oldottam meg az előző órán a beugrót. 5 perces teszt, nézd meg, és írja nekem, hogy figyelj, és akkor hogy kell megnyitni valamelyik programnyelvben fájt. Ugye ez egy tesztfeladat volt. Leírta a kérdést, kiköpte neki a választ. Beírta a következő tesztkérdést, azt is kiköpte, és mondom, ez nem rossz, mondom, most voltam óralátogatáson, nem régen ezen az órán, majd megmondom az oktatónak. Jaj, ne mondd már el, mert akkor elveszik ez a lehetőség meg minden. És akkor itt van nyilván az oktatásban, meg kell tanítani az embereket, és ez a cégekre is vonatkozik, hogy ezeket a technológiákat hogyan kell jól használni. De visszatérve az eredeti gondolatra, tehát a nulladik lépés a cégvezető szervezeti kultúra folyamatok áttekintése, és ha ez megvan, akkor digitalizáció, és utána jön az első lépés az adatoknak a gyűjtés, amit mondasz, és onnantól már teljesen kerek tud lenni a történet.
Én két dologgal egészíteném ki. Az egyik az, hogy ugye azt mondtad, hogy nem feltétlenül, hogy a mesterséges intelligencia fog így bejönni most, és akkor majd az így a, nem tudom, az Excel után a következő lépés. Én azt látom, hogy egyre inkább nem fog így megjelenni a mesterséges intelligencia a dolgozó felé, tehát hogy nem úgy jelentkezik be, hogy én vagyok a mesterséges intelligencia, és akkor használjál engem, meg ne hívjunk oda egy ilyen data scientist, aki majd meg egy machine learning expertet, hanem egyszerűen azokba a szoftverekbe, adott esetben az Excelbe, a Wordbe, a mindenféle más eszközbe bekerülnek olyan funkciók, amiknek a hátterében mesterséges intelligencia van, ő felé meg ez egy ilyen nagyon-nagyon kellemes interfészen keresztül jelenik meg, ami úgy néz ki, hogy az Excelbe már nem az F-keres függvényt kell tudni a munkatársnak, hanem szóval elmondja egyszerűen azt, hogy én ezt szeretném, és az Excel az meg megcsinálja.
Ugye ez a Copilot, tehát nem véletlen, hogy a Microsoft 10 milliárd dollárral szállt be az OpenAI-nak a fejlesztéseibe, ugye a ChatGPT anyavállalta az OpenAI, és ugye javarészt ezt a pénzt felhő technológiában ott, tehát nem pénzt adott, hanem azt adta, hogy akkor a felhőjét, az Azure-t, Microsoft Azure-t lehetett használni, és ugye a Microsoft már bejelentette, hogy ő ezt szépen ki fogja hozni, ezt a technológiát, ugye Copilotnak nevezték el, az én felhőben tárolt, tehát mondjuk akár a Office 365-ben tárolt adataimat, tehát nekem az összes cikkem minden ott van, és ez zárt módon, tehát nem fogja mindenki számára hozzáférhetővé tenni, ez az ígéret, aztán vagy elhisszük, vagy nem, ezt muszáj, ugye bíznunk benne. És onnantól kezdve azt mondom neki, hogy figyelj, Robert stílusában írd meg, létszi ezt a cikket, ott van neked elmúlt 30 év összes írásom, és ez a téma, menj ki a webre, ezt és ezt még tedd hozzá, és akkor egy vázatot fog tudni adni, és nekem már azon kell csak dolgoznom, hogy az legyen tényleg olyan, mint amilyen az én írásmódom, stb. És ugyanígy a munkatársaknál is együtt tud dolgozni, sokkal hatékonyabb lesz. Ugye ez az ígéret egyébként a mester, sőt a technológiának is ez az ígérete, hogy az unalmas, repetitív dolgokat, azokat leveszi az ember váról, amiket nem szeretünk csinálni, és csináljuk a kreatív dolgokat.
Erre a Copilot szóra erősítenék rá, mert én is azt látom, hogy a mesterséges intelligenciának most így a ChatGPT-vel ez a típusú korszaka jött el, ahol a munkatársat segíteni fogja egy ilyen asszisztens, egy ilyen Copilot funkcióval, és nem egy ilyen automatizációs történet az, mert eddig a mesterséges intelligenciáról, amikor szó volt, akkor általában szerintem a legtöbben valamilyen automatizációban gondolkodtak. Ezek a nagy nyelvi modellekkel pedig szerintem ez a Copilot jellegű működés fog inkább elterjedni, és azt gondolom, hogyha most ugye ilyen HR-es hallgatóink vannak, ők szerintem nagyon is gondolkodhatnak abba, hogy innentől kezdve az emberi erőforrás az ugye nem csak ezt a biológiai sejt halmazt fogja jelenteni, ami itt a, nem tudom én, mint fizikailag, mint az agyunkban működik, hanem ez egy ki lesz egészítve egy ilyen mesterséges intelligencia asszisztenssel, és akkor innentől kezdve a kettőjüknek a közös munkája fogja tudni elvégezni a feladatot. És még egy dolog eszembe jutott, akkor mondtad azt, hogy új és új képességeket fogunk tudni elvégezni a számítógépekkel, akkor valóban ezek a nyelvi modellek majd olyan új funkciókat fognak nekünk adni, amivel most például egy ilyen beszélgetésből korábban azt lehetett kinyerni, hogy mondjuk mennyire voltunk mérgesek, mennyire volt unalmas, ahogy mondunk dolgokat, míg most egy nyelvi modellel össze lehet foglalni majd egy ilyen podcastnak azt, hogy mi hangzott el, mik a fő ki pontok, amiket el lehet ebből vinni, stb.
Igen, az asszisztens, tehát a HR-es vonatkozások ugye ugyanennek a gondolatmenetnek ebből a tavaszi kutatásból derült ki, ez most nem Digiméter, hanem a Vicsek Lilla féle Otko kutatás, ahol újságírókkal meg marketing szövegírókkal beszélgettünk, hogy megfogalmazta az egyik interjú alany, hogy tulajdonképpen neki olyan a ChatGPT, mint egy jó asszisztens, vagy egy rossz asszisztens, de aztán egyre jobb lesz. És ő tovább ment a gondolkodásban, hogy akkor viszont neki nem lesz szüksége juniorra, vagy asszisztensre. Viszont ha nem lesz szüksége juniorra, vagy asszisztensre, akkor hogy fognak az emberek beletanulni abba a dologba, amit ő csinál? Tehát hogy lesz a juniorból senior, mert ő most már senior. Tehát hol az a belépési pont? És szerintem ez egy kulcskérdés, hogy ezt azért ne engedjük el. Tehát, hogy azért, mert itt meg tudunk spórolni munkaerőt, nem lesznek egy bizonyos idő múlva senior kollégáink bizonyos pozícióban. Nem lesz projektmenedzser, ha nincs projektmenedzser, asszisztens. ha nem kell asszisztens, persze most hatékonyabb. Tehát szerintem ez egy nagyon érdekes csapdahelyzetet tud teremteni HRS szempontból.
Nekem erre az a pozitív vagy optimista válaszom, hogy ugye most nem feltétlenül szeretnek az emberek nagyon kezdő, tapasztalatlan embereket fölvenni, mert ők nem fognak egyből termelni. Viszont hogyha be tudja őket segíteni egy ilyen asszisztens, van egy tudástár, ami őket lényegében a profikká, vagy legalábbis egy tapasztaltabb munkaerővel hasonló színvonalú munka elvégzésére képes, akkor megérheti a cégeknek kezdő embereket fölvenni, akiket aztán kiegészítenek egy-egy ilyen asszisztens, co-pilot, mentor jellegű funkcióval.
Teszek egy rövid kitérőt. Két okból. Az egyik az, hogy nekünk van egy ilyen mesterséges intelligencia a munkaerőpiac. Mesterséges intelligencia hatása a munkaerőpiacra, kutatásunk, ami azt hiszem durván egy hónappal ezelőtt volt, csináltunk róla egy ilyen mini konferenciát, egy online konferenciát, amin Janu is részt vett, meg Gohér Misi, meg még néhány meghívott kolléga, illetve piaci résztvevő, és ennek az anyaga a HR feed-en megtalálható, úgyhogy így akkor gyorsan átterelem egy kicsit a hallgatóinkat, hogy menjenek fel a HR feed-re. Nagyon sok érdekes anyagunk van, és kutatásunk van, és például ezt a kutatást, amit én itt megpróbálok nagyon röviden összefoglalni, azt is megtalálják ott. A mi kutatásunknak főleg az volt a kérdése, hogy elveszi-e például a munkát a mesterséges intelligencia, és egyértelmű válasz az, hogy nem, de a munkakörök 80%-ában várható mesterséges intelligencia miatt változás. Tehát a pozíciók, teendők körülbelül 10%-a fog átalakulni mesterséges intelligenciának is, azon belül is csak ennek a chatbotnak köszönhetően. Ugyanakkor a dolgozók 19%-ánál akár a jelenlegi munkavégzés és a feladatok fele is megváltozhat. Tehát ez azt jelenti, hogy van, akit nyilván nagyon erősen érint, van, akinek csak kikönnyíti a munkáját, van, akinek pedig a produktivitást az egekbe fogja szöktetni. És ez azt jelenti, hogy nagyon nehezen megoldható komplex feladatok gyorsabban kerülnek elvégzésre. Van egy csomó hasznos pont, hogy milyen konklúziókat szűrt le a kutatás, de azon belül is, ami legérdekesebb, hogy ez a kutatás 180 munkaadó bevonásával jött létre. És azt kérdeztük tőlük, hogy mire használhatják a mesterséges intelligenciát akár már ma HR-esként a cégek, vagy a HR-es részük. Csak a top területeket mondom, amin el tudják képzelni a cégek a mesterséges intelligencia eszközeit a toborzásban. Ilyen például az előszűrés, a CV-k előszűrése, és az elsőkörös interjúk kiváltása. Nem is kiváltása, de kikönnyítése. Sourcing például, hatékonyabb sourcing a megrendelő által, megadott paraméterek mentén, és a kiválasztást és szelektálást nagyon meg tudja majd könnyíteni. De gyakorlatilag így a CV elemzés és szűrés köré épül az első pont, amit látnak a megkérdezett munkaadók. És hogy ehhez szorosan kapcsolódik az az automatizáció, ami meg tud jelenni a ChatGPT segítségével. A megkérdezettek 87%-a azt mondja, hogy ők az interjúk automatizálásában látják a HR folyamatokban az értékét, a használatát, a hirdetések megjelentetésében látják, hirdetési szöveg elkészítése és hirdetési szöveg kontextusa, stb., illetve a munkaköri leírás elkészítésében látják, és ez egy nagyon izgalmas dolog. A munkaköri leírásoknak az elkészítése egy nehéz, kreatív, absztrakt gondolkodást igénylő tevékenység, mert ugye át kell gondolnunk, hogy milyen kockázatokkal jár az a munkakör, milyen felelősségekkel jár, hol kell felelősségeket vállalni, és mik az adott sikerkritériumok ahhoz, hogy ezt a munkakört a legmegfelelőbben lehessen ellátni. És ebben nagyon nagy segítséget tud nyújtani. Tehát azt látjuk, az az én végső konklúzió, hogy az előnyei szempontjából látjuk, hogy rövidíteni fogja a toborzási időt, objektívebb lesz a döntéshozás a toborzási folyamatban, szakmai segítséget nyújt a toborzási folyamat különböző részeiben, minőségileg jobb jelölteket lehet majd így kiválasztani, illetve hát a jelölt élmény is jobb lesz ezáltal. Halljátok, sokszor mondom ezt a jobb, tehát optimalizálja gyakorlatilag a folyamatokat, erre már korábban Robesz is kitért. Mitől tart azonban a szakma, ami kijött a kutatásból? Elveszítik a szubjektív, vagy félnek tőle, hogy elveszítik a szubjektív kiválasztást, az intuitív tényezők ezáltal háttérbe fognak szorulni. Ezzel azért ebben kell, hogy legyen némi igazság, mert amit mondtál is, 20 év tapasztalata benne van valakinek a fejében, ott van az a black box, akkor ő valahol úgy érezzük, hogy így zsigerből meg tudja mondani, hogy ki egy jó jelölt, vagy ki a rossz jelölt. És ez ezzel elveszik, de ugyanakkor felskálázható, tehát mindennek van egy árny és egy pozitív oldal. Kevesebb emberi munkaerő, lesz a piacon, tehát az állásvesztéssel járhat. Emberi érzések, és itt a, nyilván az empátiáról beszélünk, hogy az is némileg háttérbe szorul, vagy kiesik. Hibás következtetésekből adódó problémák jelenhetnek meg, ezt ugye az adatelemzés során is gyakran felmerül. Van egy jó repülőgépes példa, hogy ugye a hazatért repülőknek a szétlőtt részeit vizsgálva erősítették meg a repülőgép vázát, aztán jött egy okosabb ember, aki rájött, hogy rossz a következtetés, mert nem azokat kell nézni, akik visszajöttek, és hol vannak rajtuk a lyukak, hol nincsenek rajtuk lyukak, mert azok lesznek a gyenge pontok, azok a repülőkre fognak zuhanni. Úgyhogy egy ilyen éles példával élve szerintem ezt jól tudtam reprezentálni. És hát ez a fajta személyesség veszik el, amit így korábban már több ponton említettem, és van egy nagyon kritikus aggája mindenkinek, az adatvédelem. Amire szintén hivatkoztál te is, hogy bízunk benne, hogy ha azt mondják, hogy zárt hálózaton belül marad az adat, amit odaadunk neki, akkor az tényleg úgy van, és bízhatunk a szolgáltatókban, de hát ugyanakkor ott van az a bizalmatlanság, ami az a szkepticizmus, ami életben tart mindannyiunkat, vagy ami a verseny előnyt adja azoknak, akik képesek így gondolkodni. Mindenkinek javaslom, hogy menjen fel a HR feedre, és a kutatás konklúzióit részletesebben taglaló dokumentációt ott megtalálja, a kis riportot is hozzá. Jó olvasást kívánok! Mi a véleményetek erről?
Sok olyan igény hangzott el, ami ugye arról szól, hogy segítsék adott esetben vagy cégvezetőknek, vagy HR szakembereknek ugye a munkáját. Ugye itt visszatérhetünk megint arra, hogy bizonyos dolgokat lehet automatizálni, mások más helyekre meg egy ilyen asszisztenciát lehet behozni, és akkor mindenki majd el fogja tudni dönteni, hogy mik azok a dolgok, amiket ő automatizálni szeretne, és mi az, amit meg akar tartani saját magának.
Nekem két gondolat jutott eszembe, az egyik az, hogy nagyon fontos, hogy sok esetben illúzió azt gondolni, hogy ugyanúgy fognak működni a dolgok, mint eddig. Tehát, hogy kinél van a döntési pont. Ennek a marketinges, meg ennek az újságírós kutatásnak volt az a konklúziója, hogy nem a marketinges vagy az újságíró dönt el, hogy neki elveszi a munkáját a mesterséges intelligencia, vagy hogy ez hatékonyabban tudja csinálni, hanem egyrészt a cégvezető vagy a tulajdonos abban a cégben, aki azt mondja, hogy mostantól kezdve ugyanannyi cikket kevesebb munkatársal is meg tudunk íratni, tehát kirúgok X munkatársat, és a többieknek megkiadom azt, hogy akkor prompt engineering, tehát tessék ezeket az eszközöket jól használni, elküldöm őket tréningre, és csinálom. Ez is egy út. És akkor hiába bármennyire jó az újságírók vagy a marketing szövegírók egy része, nézhet másik munka vagy másik cég után. De hogy a valódi döntési pont az nem is a cégvezetőnél vagy a tulajdonosnál van, hanem annál, aki megrendeli az egész történetet. Tehát, hogyha a megrendelő azt mondja, hogy ja, hát marketing szöveget ilyen egyszerű írni, akkor nem is adom ki a munkát már a cégnek, hanem én magam megcsinálom, és most Twitterre jött szem egy ilyen tweet, hogy megjelent az első megrendelő, aki hozott egy programkódot, és mondta, hogy srácok, ki kéne javítani, és akkor mi ez? Hát az ChatGPT-vel írtuk, és nem értjük, de nem működik, és ki kéne javítani. És tudjátok, ilyenkor van az a klasszikus vicca, az autószerelő valaki kalapáccsal egyet rákoppint valahol az autónak a megfelelő motorblokkra, és akkor működik, és egy 20 000 forint lesz. De hát csak rákoppintott egyszer a kalapáccsal. Igen, de egy tudtam, hogy kalapáccsal kell rákoppintani, kettő tudtam, hogy hova kell, és azt is, hogy mekkorát kell ráütni, ezért kell 20 000 forintot fizetni. Tehát ez így nem működik, hogy akkor ilyen kókler cégek az elég jó megoldásokat megcsinálják mesterséges intelligenciával, lövésük sincs, hogy miért működik, vagy miért nem működik, és aztán oda mennek a profihoz, hogy figyelj, nem működik, és akkor léci a vizsmáki. Tehát elhajtották a fenébe ezeket az embereket. Tehát ugye az a probléma, vagy dilemma, hogy azt gondoljuk, hogy úgy fognak működni a dolgok, ahogy korábban működtek. És mondok egy példát, ami szerintem sokkal érthetőbb, hogy 30 évvel ezelőtt, mikor jött az internet, és akkor azt mondják, hát lesznek majd az interneten híreket lehet olvasni, és milyen izgalmas lesz, és akkor azt gondolták, hogy persze, tehát az úgy, mint a napi lapok úgy fog kinézni, vagy mint a magazinok, ilyen heti lapok, és akkor elkezdték ezeket lemásolni, a folyamatokat hozzáigazítani, stb. És most meglátjuk, hogy nem így működik. Tehát, hogy teljesen másképp működik. És szerintem ez az izgi ebben a kutatásban is, hogy kiindulnak a mostani működésmódból, toborzás egyebek, és akkor lefordítják, hogy akkor ezt a részét, ezt majd így csinálják, azt a részét meg úgy csinálják. Nem úgy fogjátok csinálni, egy másik folyamat lesz, amit most nem tudunk megcsinálni. Akkor meg majd megtudjuk. Ez az egyik, ez a hosszabb gondolat, a rövidebb gondolat, az meg az Amazonnak a dilemmája, akik megcsinálták azt, hogy mesterséges intelligencia segítségével veszik fel a munkatársakat, és kiderült, hogy nem tudnak takarítót felvenni. Mert betanította a mesterséges intelligencia, ugye, tehát betanították a rendszert, és akkor oda is programozó végzettségű embereket szerettek volna felvenni, meg technológiai tudású embert, és hát oda a takarítónak kevésen jelentkezett, tehát hogy meg kell nézni, hogy ahó, betanítottuk a rendszert, de rossz adatbázison tanítottuk be. Tehát, hogy mindig objektivizáljuk a robotokat, a technológiát, hogy akkor az biztos, hogy jó döntést hoz, hasznos lesz, akkor az jó fog működni, de valójában egy ugye biasnek hívja a szakma a torzítást, tehát amikor az adatok torzítanak, és benne vannak a rossz emberi döntések, akkor a rossz emberi döntéseket algoritmizáljuk, és abból nem lesz jó a végén. Tehát szerintem erre is érdemes majd odafigyelni.
Így van, ma reggel pont, ahogy jöttem egyébként a stúdióban, gondolkodtam rajta, hogy ki fog-e váltani minket, mert gyorsabban tanul, nagyobb adat struktúra áll rendelkezésre, adott mennyiség áll rendelkezésére. Vajon gyorsabban tud-e gondolkodni, és tud-e intuitívan gondolkodni majd, és ezáltal ugye kiváltani azokat a pozíciókat, amikre munkaerőt alkalmazunk. És az az érzésem legalábbis jelenleg, hogy erre nem is lesz, tehát társadalmi akadálya van annak, hogy ez megtörténjen. Mert most talán még az elején bele fogunk esni abba a hibába, hogy azt gondoljuk, hogy ki lehet váltani ezeket, ki lehet váltani a tanulást például, a tanulási folyamatokat, a tudásszerzést, a gyakorlatot, a tréninget. De az igazság az, hogy a mesterséges, szerintem, ez csak az én szubjektív véleményem, a mesterséges intelligencia csak segíteni fog minket. Minden egy picit könnyebb lesz. A tanulás visszakeresése egy picit könnyebb lesz, de nem fogja elvenni tőlünk magának a tanulásra fordítandó időt és energiát, hiszen nélkülünk nem tud funkcionálni, legalábbis jelenlegi állapotában. És kétlem, hogy a társadalom hagyná, hogy teljesen átvegye mondjuk egy cég irányítását, és a benne lévő alkalmazottaknak a munkáját. Ti láttak erre esélyt? Én nem. Én hosszú távon sem.
Két nagy iskola van. Az egyik azt mondja, hogy elveszik a gépek a munkánkat, és ezúttal nem úgy lesz, mint az ipari forradalom idején, tehát nem tudunk adaptálódni, túl gyors lesz a változás, mire átképeznéd magad, megszűnik az a pozíció, egyszerűen jobbak lesznek, tehát hogy kiváltanak minket, és tömegesen kiszorulnak az emberek a munkaerőpiacról, és a munka kiváltság lesz, tehát bizonyos pozíciók lesznek csak, és a maradék ember fog versenyezni az idejével és a kevés tudásával, és egyszerűen muszáj lesz egy feltétel nélküli alapjövedelmet, vagy valami más pénzügyi megoldást találni, robotadóval, egyebekkel. Tehát ez az egyik szenárió. Ez lehet egy digitális paradicsom, mert hogy nem kell dolgozni, és akkor csinálsz, amit akarsz. Meg lehet egy digitális pokol is, mert nem fogsz tudni dolgozni, tehát nem lesz igazániból melegendő jövedelmet, hogy olyan életszínvonalat biztosítsa magadnak, meg a gyerekeidnek, amit korábban, tehát egy nagy elszegényedés, übergazdagok, stb. Tehát ez az egyik iskola. A másik iskola meg azt mondja, hogy ugyanolyan lesz ez a folyamat, mint ami az ipari forradalom idején, lesz egy óriási változás, társadalmi kataklizmákhoz vezet, és aztán mit te is mondasz, hogy végén majd szabályozással meg egyebekkel megoldjuk. A rossz hírem az, hogy az ipari forradalom idején ez kb. 90 évig tartott. Tehát 90 évig inkább romlottak a munkafeltételek, megjelent a gyerekmunka, tiltották, ugye ez Anglia, ugye az őstörténet, tiltották ugye a szakszervezeti mozgalmakat, tehát azt a gyakorlatilag letörték akár hadsereggel, akár bebörtönzéssel egyebek. Rosszak voltak a munkafeltételek, munkabalesetek történtek, nagyon sokan nyomorodtak, meghaltak, stb. Tehát, hogy ha ez most tényleg megint, most rövidítsük le, mert az ipari forradalom idején minden lassabban történt, most meg minden gyorsabban, legyen mondjuk ez csak a negyede, tehát legyen mondjuk nem tudom, ilyen 20-25 év, 20-25 év az valaki akinek a fél aktív pályafutása, mert ugye 40-45 éve dolgozik valaki, tehát most 20-25 évig megyünk be az erdőbe, azzal nem leszünk kisegítve mondjuk mi 40-esek.
Nekem erre igazából pont a ti kutatásotokra mutogatnék, tehát aki még most is papíron dolgozik, annak azért ez elég nehezen fogja elvenni azokba a cégekbe a munkát, vagy szóval én azt gondolom, hogy van egy ilyen elképesztően egy tehetetlensége azért a társadalomnak abba, hogy ezeket az új digitális dolgokat így behozza.
Hát kérdés, hogy nem az ő munkáját fogják elvenni, hanem a cég fog tönkre menni, és tönkre megy a munkáját. Tehát akik papíron dolgoznak, azok nem tudnak hatékonyságban versenyezni. Most mondok egy példát, ez egy digiméteres interjú volt, szállítmányozó cég, mondták, hogy hát nálunk már e-mailbe lehet rendelni a konkurenciánál faxon. Nem tudom, tudjátok-e még mi az a fax. Én már 90-es végén, amikor elkezdtem dolgozni, aztán nem fogok megtanulni, hogy kell faxolni, mert szerintem egy pár év van neki hátra. Még megkértem valakit, aki tudta, hogy kell küldeni a faxot, és ez nagyjából be is jött, meg 2-3 év múlva már nem faxoltunk. És szépen apránként váltanak, de hogyha egy cég hatékonyabb, a versenytárs hatékonyabb, jobban működik, akkor már nem is jut el hozzám a meló, és egyszerűen kikopnak az ügyfeleim. Tehát azért szerintem nem az történik feltétlenül, hogy akkor papírról árunk át, majd 1.0-ás IT-re, aztán majd 2.0-ás IT-re, hanem egyszerűen a munkahely, mint olyan, megszűnik és elveszíti a jellegét vagy a szerepét, ami korábban megvolt.
Elérkeztünk a beszélgetésünknek a záró akkordjához, nagyon sok mindent hallottunk, hallgattuk szubjektív véleményeket, saját szubjektív véleményünket, megfigyelésünket, konklúzióinkat, hallgattuk a kutatási anyagok eredményeit, és most arra kérlek titeket, hogyha van még bármilyen záró gondolatotok, akkor adjatok neki hangot.
Én azt gondolom, hogy sokszor azt hisszük, hogy egy valami kőbevésett jövőben élünk. Tehát, hogy azt sugallja számunkra a mesterséges intelligenciával kapcsolatos diskurzus, hogy elveszik ki a gépek a munkánkat, hogy kell, mit kell most a jelenben tenni, hogy a jövőben majd jók legyünk. Én szerintem ezen fordítani kell, és ez a Lillának, a Vicsek Lillának a gondolata, hogy inkább azt kérdezzük meg, hogy milyen jövőt szeretnénk, és ezt a jövőt próbáljuk meg a jelenben megteremteni, és ugyanez a saját cégünkre is igaz. milyen fajta cégben szeretnénk dolgozni, milyen kultúrát szeretnénk, milyen munkatársakat, milyen folyamatokat, hogyan szeretnénk. Persze nyilván a versenytársakat meg a szabályozást figyelembe kell venni, de hogy ne gondoljuk azt, hogy ez egy objektív rajtunk kívül álló, a valóság vasmarka összeroppant minket típusú dolog, hanem hogy saját magunk alakítottunk, és akkor visszatérve itt akár a juniorokra, hogy lehet ezt úgy is csinálni, akkor kiszervezzük, és nem kellenek juniorok, és nem lesz utánpótlás. Tehát lehet rosszul is csinálni, úgymond, és lehet szerintem jól is csinálni, és a saját sorsunknak, a saját cégünknek a fejlesztése az a mi kezünkben van, bárki bármit is mond. Én ezt mondanám konklúziónak.
Hát én arra a gondolatodra erősítenék rá, amikor azt mondtad, hogy ez a digitális transformáció az nem technológia, hanem emberi kérdés, és én is azt gondolom, hogy itt alapvetően az emberekkel kell foglalkozni, őket kell úgymond kiegészíteni ezzel a tudással, hogy ők ezt képesek legyenek használni. Ne az IT osztálytól várjuk azt, hogy ők be fogják hozni ide a mesterséges intelligenciát, hanem ebbe a HR-nek is nagy szerepe van.
Robász, Jani, nagyon szépen köszönöm. Köszönöm, hogy itt voltatok velünk a Profession Backstage 6. adásában. Ahogyan más műsoroknál, hogy itt se felejtsetek el feliratkozni, legyetek bármelyik podcast platformon. Hamarosan újra betekinthettek velünk a színfalak mögé meghívott szakértőinkkel, akikkel utána járunk, mi alakítja a munkaerőpiacot és ugyanúgy az életünket. Én Frey Kristóf voltam, sziasztok!